kikerült a torkát. No már most, mondta, folytassuk, de szedjük világos rendbe a tényeket. Az első levelet röviddel az esküvőjük után kapta a felesége Amerikában. Voltak korábbi levelek is, de azokat megsemmisítette. Az első levelet még egy követte. Közvetlenül a második levél után hajszál híja volt, hogy megmenekültek a gázmérgezéstől. Ekkor külföldre utaztak, és majd 2 évig nem érkezett újabb levél. Akkor kezdődött újra, amikor az idén megkezdték itt az évadot. Azaz az utolsó 3 hétben. Pontos ez így? Tökéletesen. A feleségén a pánik jelei mutatkoztak, és ön, miután megtanácskozta a dolgot dr. Reillyvel, szerződtette ledőre nővért, hogy legyen a felesége mellett, és oszlassa el a félelmeit? Igen. Bizonyos incidensekre került sor, egy kéz kopogott az ablakon, megjelent egy szellemarc, zajok hallatszottak a lelektárból. Ezek közül a jelenségek közül ön egyiknek sem volt tanúja? Nem. Mrs. Leidneren kívül tehát. Valójában senki más nem. Lavinyi atya a fényt látott a lelektárban. Igaz! Erről megfeledkeztem. 1-2 percig hallgatott, aztán folytatta a kérdéseket. Volt a feleségének végrendelete? Nem hiszem. Miért? Az ő szempontjából nem lett volna sok értelme, de hiszen igen gazdag asszony volt, nem? Igen, amíg élt, apja tekintélyes járadékot hagyott rá, de a tőkéhez nem nyúlhatott. Halála után ez a gyerekeire szállt, ha lettek volna, és gyermekek hián a Pittstowni múzeumra. Poirot elgondolkozva dobolt az asztalon. Akkor azt hiszem, egy indítékot kizárhatunk az ügyből. Tudja, először mindig ennek nézek utána. Kinek van haszna az elhunyt halálából? Ebben az esetben egy múzeumnak. Ha arról lett volna szó, hogy Mrs. Leidner végrendelet nélkül hal meg, de jelentős vagyona van, akkor érdekes problémát vetett volna fel, hogy ki örökli a pénzt, ön vagy az első férje. De akkor meg egy másik nehézség merül fel. Az előző férjnek, hogy jogot formálhasson rá, fel kell támadnia. Akkor pedig azt hiszem, letartóztatás fenyegetné, bár azt alig hinném, hogy a halálbüntetést a háború után ennyi idővel még végrehajtanák rajta. De hát erre a találgatásra nincs semmi szükség. Amint mondtam, én először a pénzkérdéseket tisztázom. Következő lépésként mindig az elhunyt férjét vagy feleségét veszem gyanúba. Ebben az esetben először is bizonyított tény, hogy ön tegnap délután közelébe sem ment a felesége szobájának. Másodszor, hogy ön anyagilag nem nyert, hanem veszített a felesége halálával, harmadszor pedig elhallgatott. Nos? Kérdezte dr. Leidner. Harmadszor, mondta lassan Poirot, azt hiszem, felismerem a rajongást, amikor találkozom vele. Én azt hiszem, dr. Leidner, hogy a maga életének uralkodó szenvedélye a felesége iránti szerelme volt. Így van. Dr. Leidner nagyon egyszerű választ adott. Igen. Poirot bólint. Akkor hát tovább mehetünk, mondta. Halljuk, térjünk már a tárgyra, mondta dr. Reilly kissé türelmetlenül. Poirot szemre ányó pillantást vetett rá. Ne legyen türelmetlen, mon ami. Az efféle ügyben mindent rendszeresen és módszeresen kell megközelíteni. Nálam tulajdonképpen minden ügyben ez a szabály. Miután kizártunk bizonyos lehetőségeket, most elérkeztünk egy nagyon fontos ponthoz. Létfontosságú, hogy semmit ne hallgassanak el. Ahogy önök, angolok mondják, minden kártyát terítsenek ki az asztalra. Természetesen, mondta dr. Reilly. Ezért a teljes igazságot követelem, folytatta Poirot. Dr. Leidner meglepetten nézett rá. Biztosíthatom, Monsieur Poirot, hogy én semmit sem hallgattam el. Mindent elmondtam magának, amit csak tudok, fenntartás nélkül. Tudnám, nem mondott el mindent. Igen? Elképzelni se tudok olyan részletet, ami elkerülte volna a figyelmemet. Egészen lesújtottnak látszott. Poirot szeliden csóválta a fejét. Nem mondta. Nem mondta el nekem például, miért hozta a házhoz ledőlem nővért. Dr. Leidner megrökönyödött. De hiszen ezt elmagyaráztam. Ez csak nyilvánvaló. A feleségem idegessége. A szorongásai. Poirot előrehajolt. Lassan és nyomatékosan nemet intett az ujjával. Nem, nem, nem. Valami itt nem világos. A felesége veszélyben van, igen. Halállal fenyegetik, igen. Ön pedig nem a rendőrséghez fordul, nem magándetektívet hív, hanem ápolónőt. Ennek valahogy nincs értelme. Én... Dr. Leidner elhallgatott és elvörösödött. Én azt hittem, itt aztán elakadt. No, most eljutottunk valahová, biztatta Poirot. Azt hitte? Mit hitt? Dr. Leidner néma maradt. Kelletlennek és zavartnak látszott. Látja? Mondta Poirot megnyerő és ugyanakkor kérdő hangon. Mindaz, amit nekem elmondott, igaznak hangzik, kivéve ezt. Miért ápolónőt? Van erre válasz, igenis van. Sőt, csak egyetlen lehetséges válasz van. Ön nem hitt abban, hogy a felesége veszélyben van. Erre dr. Leiner megtört, majdnem elsírta magát. Isten bocsássa meg nekem, mondta elcsukló hangon. Nem hittem. Nem hittem. Poirot most már olyan figyelmesen leste, mint macska az egérjukat. Csak dugja ki a fejét az egér, már oda is csap. Hát akkor mit hitt? Kérdezte. Nem tudom. Nem tudom. Dehogy nem tudja. Pontosan tudja. Talán a segítségére lehetek. Hadd találgassak. Mondja csak, dr. Leidner, nem gyanakodott ön arra, hogy ezeket a leveleket a felesége maga írta? Nem volt szükség semmiféle válaszra. Poirot sejtése nyilvánvalóan beigazolódott. Ahogyan dr. Leidner iszonyodva fölemelte a kezét, mintha irgalomért könyörögne, az önmagáért beszélt. Mély lélegzetet vettem. Szóval az én félig meddig kialakult sejtésem igazolódott. Eszembe jutott, milyen furcsa volt dr. Leidner hangja, amikor megkérdezte, mit gondolok a dologról. Lassan is elgondolkodva bólogattam, és arra riadtam fel, hogy Poirot rám szögezi a szemét. Maga is ezt gondolta, nővér? Átfutott az agyamon a gondolat. Mondtam az igazsághoz híven. És miért? Elmagyaráztam, mennyire hasonló kézírást láttam azon a levélen, amelyet Mr. Coleman mutatott nekem. Poirot dr. Leidnerhez fordult. Ön is észrevette ezt a hasonlóságot? Dr. Leidner bólintott. Igen, észrevettem. Apró betűs, görcsös írás volt. Nem olyan könnyed és nagy betűs, mint Louisé, de néhány betűforma azonos volt. Megmutatom. Kabátja belső zsebéből előszedett néhány levelet, kiválasztott közülük egyet, és átnyújtott a Poirotnak. Egy levél egyik lapja volt, amelyet a felesége írt neki. Poirot gondosan összehasonlította a névtelen levelekkel. Igen, mormolta, igen. Számos hasonlatosság van. Ez a furcsa S betű. Ez a jellegzetes. Én nem vagyok írás szakértő, Határozottan nem tudom állítani, ami azt illeti, még soha nem találkoztam két olyan írásszakértővel, akik bármiben meg tudtak volna egyezni. De annyit minden esetre mondhatunk, hogy a két írás között kifejezett hasonlatosság van. Erősen valószínűnek tűnik, hogy mindkettőt ugyanaz a személy írta, de ez nem bizonyos. Minden eshetőséget szem előtt kell tartanunk. Elgondolkodva dőlt hátra a székben. Három lehetőség van, mondta. Egy, hogy az írás hasonlósága véletlen. Kettő, hogy ezeket a fenyegető leveleket maga Mrs. Leidner írta valamely homályos célból. Három, hogy aki írta őket, szándékosan utánozta az ő kézírását. Miért? Ennek látszólag nem lett volna semmi értelme, de a három lehetőség közül az egyiknek igaznak kell lennie. Egy-két percig eltűnődött ezen, aztán dr. Leidnerhez fordult. Amikor eszébe jutott az a lehetőség, kérdezte újra a szokásos élénk modorában, hogy maga Mrs. Leidner írta ezeket a leveleket. Mi volt az elképzelése? Dr. Leidner megrázta a fejét. A lehető leggyorsabban kivertem a fejemből a gondolatot. Iszonyatosnak éreztem. És nem keresett rá semmiféle magyarázatot? Hát, dr. Leidner kissé habozott. Az jutott eszembe, hogy vajon a sok aggodalom meg töprengés a múlton nem zavarta-e meg kissé a feleségem elméjét. Arra gondoltam, esetleg úgy írta saját magának ezeket a leveleket, hogy nem is volt tudatában, hogy mit csinál. Ez lehetséges, nem? Tette hozzá dr. Reillyhez fordulva. Dr. Reilly összecsücsörítette a száját. Az emberi elme szinte mindenre képes, felelte kitérően. De gyors oldalpillantást vetett Poirotra, aki, mint egy engedelmesen, elejtette a témát. A levelek nagyon érdekes témát vetnek fel, mondta, de nekünk az ügy egészére kell koncentrálnunk. Ahogy én látom, háromféle megoldás lehetséges. Három? Igen. Az első a legegyszerűbb. A felesége első férje még él. Először megfenyegeti, aztán végre is hajtja a fenyegetését. Ha ezt a megoldást fogadjuk el, az a probléma, hogy rá kell jönnünk, hogyan juthatott ide be, vagy innen ki, anélkül, hogy meglátták volna. A második megoldási lehetőség, Mrs. Leidner valamiféle okból, hogy miféle okból, azt egy orvos könnyebben megérti, mint egy laikus, fenyegető leveleket ír magának. Ő rendezi azt a gázmérgezési ügyet is, emlékezzen csak rá, ő keltette föl magát azzal, hogy gázszagot érez. De ha Mrs. Leidner maga írta önmagának a leveleket, akkor nem lehetett veszélyben az állítólagos írójuk miatt. A gyilkos tehát másút kell keresnünk, mégpedig az expedíció tagjai között. Igen, válaszolta dr. Leidner mormogó tiltakozására. Ez az egyetlen logikus következtetés. Valamelyikük megölte, hogy megbosszuljon valami személyes sérelmet. Az illető szerintem valószínűleg tudott a levelekről. Legalább annyit tudott, hogy Mrs. Leidner fél valakitől, vagy úgy tesz, mintha félne valakitől. A gyilkos úgy vélhette, hogy ez a tény teljesen veszélytelenné teszi számára a gyilkosságot. Biztos volt benne, hogy azt a bizonyos rejtélyes kívülállót a levelek íróját fogják gyanúsítani. Ennek a megoldásnak egyik lehetséges változata, hogy a gyilkos maga írta a leveleket, ismerve Mrs. Leidner régi históriáját. De ebben az esetben nem egészen világos, miért utánozta a tettes Mrs. Leidner kézírását, hiszen ahogy én látom, sokkal előnyösebb lett volna számára, ha azt a látszatot kelti, hogy a leveleket kívülálló írta. Számomra a legérdekesebb a harmadik megoldás. Én föltételezem, hogy a levelek valódiak. Az írójuk pedig Mrs. Leidner első férje, vagy az öccse, aki ennek az expedíciónak a tagja. 16. fejezet. A gyanúsítottak. Dr. Leidner fölugrott. Az lehetetlen. Teljesen lehetetlen. Abszurd gondolat. Mr. Poirot nagy nyugalommal nézett rá, de nem szólt semmit. Azt akarja mondani, hogy a feleségem volt férje az expedíció tagja, és ő nem ismerte fel? Pontosan. Gondolja csak át egy kicsit a tényeket. Majd 20 évvel ezelőtt a felesége néhány hónapig ezzel a férfival élt. Vajon megismernie, ha ennyi idő után összetalálkozna vele? Én azt hiszem, nem. Az arca megváltozott, az alakja megváltozott, a hangja talán nem változott annyit, de ez olyan részlet, amelyen az illető tud módosítani. És ne feledje el, a felesége nem keresi a saját környezetében. Úgy képzeli, valahol kívül van. Idegen. Nem, én nem hiszem, hogy fölismerné. És van még egy lehetőség. Az öccse. Az a gyerek, aki olyan szenvedélyesen imádta a bátyját. Most már felnőtt férfi. Felismerné-e a majd 30 éves férfiban az akkori 10-12 éves kisfiút? Igenis, számolnunk kell ezzel a fiatalemberrel. Ezzel a William Bosnerrel. Ne feledkezzen meg róla, hogy az ő szemében a bátyja nem áruló, hanem hazafi, aki mártír halált halt a hazájáért, Németországért. Az ő szemében Mrs. Leidner áruló. Szörnyeteg, aki a halálba küldte az ő imádott bátyját. Egy fogékony gyerek könnyen hajlamos a hőskultuszra, és a fiatal lélekben könnyen gyökeret verhet egy felnőtt korban is kitartó rögeszme. Igaz, mondta dr. Reilly. Az a közkeletű nézet, hogy a gyerekek könnyen felejtenek, nem felel meg a valóságnak. Sok embert egész életében fogva tart egy eszme, amelyet gyenge gyermekkorában plántáltak belé. Bien? Ez a két lehetőségünk van. Frederick Bosner, aki most 50 körül lehet, és William Bosner, aki valamivel 30 alatt. Vizsgáljuk meg az expedíció tagjait ebből a szempontból. Ez elképesztő, mormolta dr. Leidner, az én embereim, a saját expedícióm tagjai. Amiből következik, hogy gyanún felülállnak, mondta Poirot szárazon. Roppant hasznos szempont. Commençons. Ki az, aki határozottan nem lehet se Frederick, se William? A nők. Természetesen. Miss Johnsont és Mrs. Mercadot kihúzhatjuk. És még ki? Kéri, évek óta együtt dolgoztunk, mielőtt még megismerkedtem Louise-zal. És korban sem megfelelő, ahogy én láttam, olyan 38-39 éves lehet. Fredericknek fiatal, Williamnek öreg. No, lássuk a többit. Ott van Lavinia atya és Mr. Mercado. Akármelyikük lehetne Frederick Bosner. De kedves uram, kiáltott fel dr. Leidner félig ingerülten, félig nevetve. Lavinia atya világszerte ismert epigráfus, Mercado pedig évekig dolgozott egy híres New Yorki múzeumban. Lehetetlen, hogy bármelyikük az az ember legyen, akire maga gondol. Poirot erre könnyen legyintett. Lehetetlen, lehetetlen. Én nekem ez a szó nem jelent semmit. Én mindig nagyon alaposan megvizsgálom a lehetetlent. De egyelőre menjünk tovább. Ki van még? Karl Reiter, az a német nevű fiatalember, David Emmott. Ne felejtse el, ő már 2 évadot végig csinált nálam. Abban a fiatalemberben megvan a türelem adománya. Ha ő bűncselekményt követne el, sem sietné el. Mindent jól előkészítene. Dr. Leidner elkeseredetten legyintett. És végül... William Coleman, folytatta Poirot. Ő meg angol. Pourquoi pas? Nem azt mondta Mrs. Leidner, hogy a fiú elhagyta Amerikát, és nem lehetett a nyomára bukkanni? Könnyen lehetséges, hogy Angliában nevelkedett. Magának mindenre van válasza, mondta dr. Leidner. Erősen törni kezdtem a fejemet. Kezdettől fogva az volt az érzésem, hogy Mr. Coleman modora sokkal inkább emlékeztet egy P.G. Woodhouse könyvre, mint egy eleven húsvér fiatalemberre. Lehet, hogy egész idő alatt csak szerepet játszott. Poirot beírt valamit egy kis könyvecskébe. Haladjunk csak rendben és módszeresen, mondta. Az első pontnál tehát két nevünk van, Lavinyi atya és Mr. Mercado, a másodiknál pedig Coleman, Emott és Reiter. Most térjünk át a dolog másik oldalára, a módra és az alkalomra. Kinek volt az expedícióból módja és alkalma a gyilkosság elkövetésére? Kéri kint volt az ásatáson. Coleman Hassanyében volt, maga pedig fönn a tetőn. Maradt tehát Lavinyi atya, Mr. Mercado, Mrs. Mercado, David Emott, Carl Reiter, Miss Johnson és ledören nővér. Ó! Kiáltottam föl összerezzenve. Mr. Poirot rám nézett és hunyorított. Igen. Attól tartok, masseur, hogy magát sem hagyhatjuk ki. A maga számára egész könnyű lett volna bemenni és megölni Mrs. Leidnert, amikor üres volt az udvar. Magában jócskán van erő, és Mrs. Leidner gyanútlan lett volna egészen addig a pillanatig, amíg le nem sújt rá a csapás. Annyira ideges lettem, hogy egy szót sem tudtam kinyögni. Azt viszont észrevettem, hogy dr. Reilly mulat a dolgon. Érdekes eset, mormolta egy ápolónő, aki sorra gyilkolja a pácienseit. Hú, hogy néztem rá! Dr. Leidnernek egészen másképpen járt az eszekereke. Emott nem lehetett, Mr. Poirot, tiltakozott. Őt nem sorolhatja ide. Emlékezzen csak rá, ő az alatt a bizonyos 10 perc alatt velem volt a tetőn. Ennek ellenére sem hagyhatjuk számításon kívül. Szépen levehetett egyenesen Mrs. Leidner szobájába. Megölhette, és aztán hívta vissza a gyereket. Vagy megölhette esetleg akkor is, amikor felküldte magához a fiút. Dr. Leidner csak a fejét rázta. Ez az egész egy lidérces álom, mormolta. Olyan képtelen. Nagy meglepetésemre Poirot egyetértett vele. Igen. Ez igaz. Ez képtelen büntény. Az ember ritkán találkozik ilyesmivel. A gyilkosság rendszerint nagyon mocskos dolog. És nagyon egyszerű. De ez rendkívüli gyilkosság. Az az érzésem, dr. Leidner, hogy az ön felesége rendkívüli asszony volt. Annyira fején találta a szöget, hogy valósággal fölugrottam. Igazán van, nővér? Kérdezte Poirot. Mondja el neki, milyen volt Louise, nővér, mondta halkan dr. Leidner. Maga elfogulatlan. Amit mondtam, teljesen őszintén mondtam. Bűbájos volt. Nem lehetett nem csodálni, az ember akármit megtett volna érte. Soha életemben nem találkoztam még hasonlóval. Köszönöm. Mondta dr. Leidner, és rám mosolygott. Rendkívül értékes a tanúskodása, mondta Poirot udvariasan, hiszen maga kívülálló. No, menjünk akkor tovább. Mód és alkalom címszó alatt 7 nevet számoltunk össze. Ledören nővér, Miss Johnson, Mrs. Mercado, Mr. Reiter, Mr. Emott és Lavinyi atya. Megint a torkát köszörültem, már régen megfigyeltem, hogy a külföldiek a legfurcsább hangokat képesek kiadni magukból. Pillanatnyilag tételezzük fel, hogy 3. elméletünk a helyes. Tehát, hogy a gyilkos Frederick vagy William Bosner, és hogy Frederick vagy William az expedíció tagjai között van. Ha a 2 névsort összehasonlítjuk, gyanúsítottjaink száma 4-re csökken. Lavinyi atya, Mr. Mercado, Carl Reiter és David Emott. Lavinyi atya szóba sem jöhet, mondta dr. Leidner határozottan, hiszen a Karmelita rend tagja Kártágóban. És a szakálla is valódi, tettem hozzá. Masseur, mondta Poirot, elsőrangú gyilkos sohasem visel álszakállat. Honnan tudja, hogy ez a gyilkos elsőrangú? Lázadoztam. Mert ha nem az volna, akkor már ebben a pillanatban nyilvánvaló volna számomra a teljes igazság. Márpedig nem az. Ez aztán önhitség, gondoltam. Egyébként is tértem vissza a szakállra. Jó sok időbe telhetett, amíg így megnőtt. Ez már gyakorlatias megfigyelés, mondta Poirot. Tehát ez nevetséges, mondta dr. Leidner ingerülten. Teljesen nevetséges. Ő is, Mercado is közismert emberek. Hírből évek óta ismerem őket. Poirot feléje fordult. Önben nincs igazi fantázia. Egy fontos kérdés nem vesz figyelembe. Ha Frederick Bosner nem halt meg, akkor vajon mit csinált az elmúlt évek alatt? Más nevet kellett fölvennie, be kellett futnia valamiféle pályát. Mint Karmelita szerzetes? Kérdezte dr. Reilly szkeptikusan. Ez kicsi hihetetlenül hangzik, igaz, ballotta be Poirot, de azért nem zárhatjuk ki kategórikusan, és amellett más lehetőségek is vannak. A fiatalok? Kérdezte dr. Reilly. Ha kíváncsi a véleményemre, a maga gyanúsítottjai között egyetlen egy van, aki egyáltalán szóba jöhet. Mégpedig? Karl Reiter. Konkrétan semmi sem szól ellene, de ha utána gondol, el kell ismernie néhány dolgot. Életkorban stimmel, német neve van, újonc, idén van itt először, és megfelelő alkalma is volt. Csak ki kellett lépni abból a fotós micsodából, átvágni az udvaron, elvégezni a piszkos munkát, aztán visszasúrani, amíg tiszta a levegő. Ha történetesen benéz valaki közben a fotós szobába, amikor odakin van, később még mindig mondhatja, hogy a sötét kamrában volt. Én nem azt akarom mondani, hogy ő a maga embere, de ha már gyanúsítani akar valakit, akkor utcahosszal ő a legvalószínűbb. Mr. Poirot, mintha nem egészen értett volna ezzel egyet, komoran, de kételkedve bólintott. Igen, mondta. Ő a legkézenfekvőbb, de a dolog bizonyára nem ilyen egyszerű. Pillanatnyilag ne is mondjunk többet. Ha szabadna, akkor most szeretném megvizsgálni azt a szobát, ahol a büntettet elkövették. Hogyne. Dr. Leidner kotorászni kezdett a zsebében, aztán dr. Reillyre nézette. Maitland kapitány elvitte, mondta. Maitland ideadta nekem, mondta Reilly. Neki el kellett mennie abban a kurd ügyben. Elővette a kulcsot. Nem veszi zokon, mondta dr. Leidner habozva, ha én nem... Talán a nővér... Természetesen. Természetesen, mondta Poirot. Teljesen megértem. Nem is volt szándékomban szükségtelen fájdalmat okozni önnek. Ha lenne szíves elkísérni, monsieur. Hogyne, mondtam. 17. fejezet. Folt a mosdó előtt. Mrs. Leidner holttestét bevitték haszányébe boncolásra, de egyébként minden pontosan úgy maradt a szobában, ahogy volt. Olyan kevés holmi volt benne, hogy nem tartott sokáig, amíg a rendőrség átvizsgálta. Ahogy az ember bement, az ajtótól jobbkézt állt az ágy. Az ajtóval szemben volt a szántóföldekre nyíló két rácsos ablak. Köztük állt az az egyszerű kétfiókos tölgyfa asztal, amelyet Mrs. Leidner öltöző asztalkának használt. A keleti falba egy sor kampót vertek, ezeken lógtak akasztókon a ruhák, a por ellen vászonzsákba burkolva, alattuk fenyődeszkából összetákolt sublót. Az ajtótól közvetlenül balra volt a mosdó. A szoba közepét jókora sima tölgyfa asztal foglalta el rajta írómappa, tintatartó, meg egy kis irattáska. Az, amiben Mrs. Leidner a névtelen leveleket tartotta. A keskeny kis függönyök helyi házi szőttes anyagból készültek, fehér alapon narancssárga csíkokkal. A kőpadlóra szőnyek helyett néhány kecskebőrt terítettek, volt három keskeny, fehér csíkos barna, a két ablak meg a mosdó előtt, meg egy nagyobb és jobb minőségű fehér, barna csíkokkal, ez az ágy és az íróasztal között. A szobában nem volt se szekrény, se benyíló, se hosszú függönyök, itt ugyan senki el nem rejtőzhetett. Az ágy egyszerű vaságy volt rajta, mintás kartontakaró. Az egész szobában csak három párna vallott fényűzésre. A legfinomabb, puha, ruganyos pehellyel voltak megtöltve. Mrs. Leidneren kívül senkinek nem volt ilyen párnája. Dr. Riley néhány rövid száraz szóban elmagyarázta, hol találtak rá Mrs. Leidner holttestére, az ágy előtt esett össze a szőnyegen. Magyarázatát illusztrálandó intett, hogy menjek közelebb. Ugye nincs ellene kifogás a nővér? Kérdezte. Én nem vagyok kényes. Lefeküdtem a földre, és amennyire tőlem telt, igyekeztem abba a pózba helyezkedni, amelyben Mrs. Leidner holttestét találták. Leidner fölemelte a fejét, amikor rátalált, mondta a doktor. De alaposan kikérdeztem, és nyilvánvaló, hogy nem változtatott a holttest helyzetén. Egészen egyszerűnek látszik, mondta Poirot. Fekszik az ágyon, alszik, vagy pihen, valaki benyit az ajtón, ő fölnéz, fölkel, és akkor a másik leüti, fejezte be a doktor a mondatot. Az ütéstől elveszti az eszméletét, és igen rövid idő múlva beáll a halál. Tudja, részletesen orvosi szaknyelven ismertette a sérülést. Vérzés tehát alig volt, kérdezte Poirot. Nem, csak belső vérzés az agyban. Ebien, mondta Poirot, ez is elég egyszerűnek látszik. Egy dolgot kivéve. Ha az a férfi, aki belépett, idegen volt, miért nem kiáltott Mrs. Leidner azonnal segítségért? Bizonyára meghallották volna a sikoltását. Hallotta volna ledören nővér, de emott, meg az edénymosó gyerek is. Erre könnyű a válasz, mondta dr. Riley szárazon. Mert nem volt idegen. Poirot bólintott. Igen, mondta tűnődve. Lehet, hogy az asszony meg volt lepve, amikor meglátta az illetőt, de nem félt. Amikor aztán az leütötte, akkor talán halkan felsikoltott, de már későn. Ez lett volna az a sikoly, amelyet Miss Johnson hallott? Igen, ha ugyan hallotta. Nagyjában és egészében én kételkedem ebben. Ezek a vályok falak jó vastagok, az ablakok pedig be voltak csukva. Odalépett az ágyhoz. Maga akkor ment ki tőle, amikor éppen lefeküdt? Kérdezte. Pontosan elmondtam, hogy mit csináltam. Aludni akart, vagy olvasni szeretett volna? Odaadtam neki két könyvet, egy szórakoztató regényt, meg egy önéletrajzi kötetet. Rendszerint olvasott egy darabig, aztán néha elszundított, és aludt egy kicsit. És, hogy is mondjam, olyan volt, mint máskor? Ezen elgondolkodtam egy kicsit. Igen, teljesen normálisnak látszott, és jó kedve volt. Talán egy leheletnyit fölényeskedő, de ezt annak tulajdonítottam, hogy előző nap úgy kiadta magát nekem. Ez utólag néha kényelmetlen az embernek. Poirotnak fölcsillant a szeme. Aha! Igen, ezt én is nagyon jól ismerem. Körülnézett a szobában. És amikor a gyilkosság után bejött ide, minden ugyanúgy volt, mint előzőleg? Én is körülnéztem. Igen, azt hiszem, nem emlékszem semmi különbségre. Annak a fegyvernek, amivel leütötték, nem volt semmi nyoma? Nem. Poirot dr. Reilly-re nézett. Az ön véleménye szerint mi lehetett? A doktor habozás nélkül válaszolt. Valami jó nagy nehéz tárgy, aminek nem volt se éle, se sarka. Mondjuk egy szobornak a kerek talpazata, valami ilyesmi. Vigyázzon, nem azt akarom mondani, hogy az volt, de valami olyasmi. Az ütés nagy erővel sújtott le. Tehát erős kéz kellett hozzá? Férfi kéz? Igen, ha csak? Mi? Nincs kizárva, mondta lassan dr. Riley, hogy Mrs. Leidner térdelt, és ha egy súlyos tárgyal magasból érte az ütés, akkor nem is volt szükség olyan nagy erőre. Térdelt, tűnődött Poirot. Lehet ebben az ötletben valami. Vigyázzon, ez csak ötlet, sietett hangsúlyozni a doktor. A világon semmi nem mutat erre. De lehetséges. Igen. És végül is a körülményeket figyelembe véve nem is olyan elképzelhetetlen. Lehet, hogy félelmében inkább térdre borulva könyörgött ahelyett, hogy sikoltozni kezdett volna, amikor ösztönszerűleg érezte, hogy már késő, hogy már senki sem érhet oda idejében. Igen, mondta Poirot elgondolkodva, ebben az ötletben lehet valami. Szerintem gyöngéske kis ötlet volt. Egy pillanatra sem tudtam elképzelni, hogy Mrs. Leidner térdre boruljon valaki előtt. Poirot lassan körüljárt a szobában. Kinyitotta az ablakokat, megvizsgálta a rácsokat, kidugta köztük a fejét, és megbizonyosodott róla, hogy a vállát már semmiképpen nem tudja kipréselni. Amikor megtalálták, az ablakok be voltak csukva, mondta. Akkor is csukva volt az ablak, amikor itt hagyta nővér, 3:45. Igen, délután mindig becsukta. Ezen a két ablakon nincs szúnyogháló, mint az ebédlőben meg a nappaliban. Be kell csukni, hogy be ne jöjjenek a legyek. És egyébként is, ezen az úton senki sem juthatott be, morfondírozott Poirot. A fal vastag és tömör, vályog tégla, nincs se rejtekajtó, se tetőablak. Ebbe a szobába csak egy módon lehet bejutni, az ajtón. És az ajtóhoz is csak egy út vezet, az udvaron át. Az udvarnak pedig csak egyetlen bejárata van, az a boltozatos kapuaj. És odakinn a kapu előtt 5 ember ácsorgott, és mind ugyanazt mondja. Én nem hiszem, hogy hazudnak. Nem. Nem hazudnak. Senki se vesztegette meg őket, hogy hallgassanak. A gyilkos itt volt. Nem szóltam semmit. Hát nem ugyanezt éreztem az előbb, amikor mindnyájan ott szorongtunk az asztal körül? Poirot lassan körüljárt a szobában. A sublódról fölemelt egy fényképet, amely fehér kecskeszakállas, idősebb férfit ábrázolt. Kérdően nézett rám. Mrs. Leidner apja, mondtam. Megmutatta nekem. Helyére tette a fényképet, aztán végignézte az öltözőasztalk a tetején álló holmikat. Mrs. Leidnernek teknőcéből készült toalettkészlete volt, egyszerű, de szép. Aztán végignézte a könyvespolcon sorakozó könyveket, hangosan olvasgatva a címeket. Kik voltak a görögök? Bevezetés a relativitás elméletbe. Lady Hester Stanhope élete. Vissza Matuzsálemhez. Linda Condon. Igen. Ezek azért talán mondanak nekünk valamit. Ez a maguk Mrs. Leidnere nem volt buta nő. Volt esze. Ó, roppant okos asszony volt, mondtam lelkesen. Sokat olvasott, mindenről tájékozott volt. Nem mindennapi teremtés. Poirot mosolyogva nézett rám. Nem, mondta. Erre már én is rájöttem. Tovább lépett. Néhány pillanatra megállt a mosdó előtt, ahol üvegek és tégelyek légiója sorakozott. Aztán hirtelen letérdelt, és a szőnyeget kezdte vizsgálni. Dr. Reilly meg én gyorsan oda mentünk hozzá. Poirot egy apró sötétbarna foltot vizsgálgatott, alig lehetett látni a barna szőnyegen. Tulajdonképpen csak ott lehetett észrevenni, ahol az egyik fehér csíkot érintette. Mit szól hozzá, doktor? Kérdezte Poirot. Vér? Dr. Reilly letérdelt. Nem lehetetlen, mondta. Ha akarja, meggyőződöm róla. Legyen szíves. Mr. Poirot megvizsgálta a kancsót meg a mosdótálat. A kancsó oldalt állt a mosdón. A tál üres volt, de a mosdó mellett piszkos víz volt az ócska petróleumos kannában. Poirot hozzám fordult. Nem emlékszik, nővér? Ez a kancsó. Ben állt a mosdótálban, vagy így kinn, amikor maga 1:45-kor itt hagyta Mrs. Leidnert? Nem vagyok benne biztos, mondtam némi gondolkodás után, de azt hiszem, a mosdótálban volt.
Úgy?
De tudja, csak azért gondolom így, mondtam sietve, mert rendszerint ott volt. Ebéd után az inasok oda szokták tenni, valahogy úgy érzem, ha nem lett volna ott, azt észrevettem volna. Megértően bólogatott. Igen, értem, ez a kórházi beidegződés. Ha valami nincs a helyén a szobában, maga szinte öntudatlanul megigazítja, szinte anélkül, hogy észrevenné, mit is csinál. És a gyilkosság után? Úgy volt minden, mint most? Csak a fejemet ráztam. Akkor nem figyeltem meg. Semmi más nem néztem,